együtt gondolkodást szeretnénk, amiben a családról lesz szó. Tehát a családról lesz szó, olyas valamiről, amit mindannyian valamilyen formában átélünk, láttuk, vagy pedig most is ebben élünk benne. A családi kapcsolatokról. Nem egészen kitágítva, inkább csak arról, ahogy egy fiatal házaspár és a szüleik, tehát az após, anyós mindkét oldalról hogyan vannak együtt, mik azok a összeütközési és kibékülési lehetőségek, amik a családon belül hát bizony nagyon fontosak. És sokszor belemegyünk abba a kátyúba, hogy nem tudunk úgy viszonyulni fiatal házasként a szülőkhöz, a saját szüleimhez, a párom szülő, férjem szüleihez, illetve idősebbként a fiatalokhoz. Tehát valami olyan gát, olyan hátráltató tényező jön be, amit nem is gondolunk végig, hogy ennek milyen káros következményei lehetnek, de megélhető az, hogy ez senkinek se jó. Tehát, hogy ha meg is szoktuk, ha megvannak azok a kialakult szerepek, amikhez már úgy, ahogy tudunk alkalmazkodni, mégse jelenti azt, hogy felhőtlen ez a viszony. Na, erről a viszonyról szeretnék egy kicsit beszélni. Azt mondják a szakemberek, hogy az alapvető gond azok a prekoncepciók szoktak lenni, tehát az a előre való elképzelés, hogy jaj, csak az anyósomtól mentsen meg az ég, jaj, csak az apósom minél messzebb legyen anyósommal együtt, és itt valamilyen formában ez a fajta félelem megjelenik. A szakember azt mondja erre, hogy az a baj, amire nem is gondolunk, hogy nem emberként, egyetként nézzük őket, hanem ezzel a címkével, ahogy kérdezik egymást a fiatalok, a fiatal házasok, hogy na és milyen az anyósod, na és milyen az apósod. Tehát már egy skatujába vannak benne az idősebbek, és ugyanez tartozik, ugyanígy van a fiatalokkal is, hogy na, hogy bírsz a menyeddel? Na, milyen a fejed? Segíte neked? És ezekben mindig van már egy kis előre feltételezés arról, hogy hát bizony, ez bár örülünk, hogy férjhez ment, örülünk, hogy megnősünk, de hát azért ki tudja, ki jött a házhoz. Tehát ezek már úgy előre is bizonyos szorongással töltik el mind a fiatalabb, mind az idősebb nemzedéket. Tehát ez a szülőkre is és a fiatalokra is egyaránt vonatkozik. Nem is úgy értve, hogy a szülők nem fiatalok, mert miért ne lennének fiatalok, de ez a szereposztás, hogy a gyerek-szülő kapcsolat hogyan változik meg a házasság, a fiatalok házasságával, ez hát nagyon sok esetben hasonlóan játszódik le. Persze, ahol szeretet van, és egymásra figyelés van, és barátság, és jó kapcsolat, azokra ez nem vonatkozik. De hát mi itt a problémákról szoktunk beszélni, és ezeknek a valamilyen fajta hát, körüljárásáról, vagy egy kicsit a lelkek kisimításáról. Ugye a gyülekezeti munkatársnak egy nagyon fontos feladata az, hogy ezeket a gyűrődéseket, ezek nem betegségek, ezek gyűrődések, hogy ezeket valahogy kisimogassa. Nem direkt tanácsadással, vagy szigorral, vagy megrovással, hanem valahogy simogatással. Azt tudja mondani, hogy ezek a negatív asszociációk, tehát ezek a negatív gondolatok az anyós-apó szerephez, vagy a menny bő szerephez, ezeket le kéne vetni, el kéne hagyni, és mint egy önálló személyt kéne nézni, aki szereti az én gyerekemet, vagy szereti az én anyámat, tehát valahogy egy ilyen perspektívából. Sajnos a családi rituálék, amiket úgy általában nagyon jónak tartunk, tehát az, hogy a családok szívesen jönnek össze, hogy a rokonok, a rokonság az ünnepekkor, akár a születésnapunkkor, akár hát most közeledik a karácsony, karácsonykor, hogy örömmel és szívesen vannak együtt, ez egy pozitívum. Igen ám, de a fiatalok számára itt elég más az idősetek és a fiatalok viszonyulása ehhez, csak ez nem mindig derül ki az idősebbek számára, tehát a szülők számára, hogy ez sokszor kényszerként jelentkezik. Hogy már megint össze kell jönni a családdal, már megint úgy kell viselkedni, vagy már megint megszólják a főztőmet. Vagy az anyósom, amikor nem látom, végighúzza az ujját az asztalterítő alatt. Gondolom, hát ha ezt a férfiak annyira nem is ismerik, de azt nézik, hogy letörülgettem a port a terítő alatt is. Szóval vannak ilyen önkéntelen mozdulatok, gondolatok, amikor csak éppen jó szándékból, ugye ezt szoktuk hallani, hogy de hiszen ezt jó szándékból, hogy tanítsa a fiatalasszonyt. Csak azért teszi. A fiatalabb pedig ezt felelősségre vonásnak, kioktatásnak éli át, vagy éppen, hogy nem szereti őt az anyósa, és most őt egy idegenként, családba való betelepültként éli át. Hogy kerül ez ide? Ez akkor különösen kiélezett, ha nem abból a faluból vagy városból, a nem ismerettségi körből származik, különösen, hogyha a fiúk egyetemet végzett, és az asszonyka meg nem végzett, hanem valamilyen egyéb munkát csinál, más tanult. Ez vice versa érvényes, ha a fiú más valamilyen munkakörbe van, a lányuk meg valahol kutató mondjuk. Nem a szerelem és nem a kapcsolat lesz az elsődleges feltehetően a szülők szemébe, vagy ha annak örülnek is, mégis valahol ott bújkál, hogy kerül a családunkba, hogy mehetett így férjhez, vagy házasodhatott meg az én fiam, az én lányom. Tehát ezek az előre vetített előítéletek, amit elgondolunk, az megakadályoz minket valóban abba, hogy a maga emberségében lássuk azt a fiatal nőt, vagy azt a anyós, már nem annyira fiatalon após, ki vagyunk élezve minden olyan megjegyzésre, ami esetleg sérthet minket, mert azt mondjuk magunkba, sokszor nem tudatosan, ez csak úgy végigfut, hogy ja, tudtam, kibújt a szög a zsákból. És sokszor egy-egy ilyen megjegyzésből évekre szóló haragok keletkeznek. Tehát olyan össze nem illő dolgok jönnek létre, ami mindenkinek fáj, mindenkinek rossz, és nem derül ki, hogy hogyan, mit kéne csinálni. Van ennek azért egy olyan megfogható gyökere is, egy olyan fejlődés lélektani elakadás, ugye ezzel kezdtem, hogy valami elakadásnak kell lenni abba, hogyha ez nagyon kiéleződik, és végig gondolva sok-sok ilyen párnak, családi helyzetnek a szerepét, majd egy ilyen példát is szeretném, ha megnéznénk, majd úgy szerepek bemenéssel. Azért is van itt az órám, hogy ne beszéljek túl sokat. Hogy amikor a kapcsolat a szülők és a saját gyerekeik között, valójában a gyerekkori kapcsolat nem alakult ki nem alakult át egy egyenrangú kapcsolattá. Ez a mondat valószínűleg megüti a fülünket, mert azért itt, ahogy nézem, a fiatal házas korosztályból, hát nem olyan nagyon vagyunk. Mondanám, hogy igen. De hát, amikor az történik a fejlődésben, hogy ugye a kamaszkor arról szól, biztos, hogy beszéltünk már erről, és gondolkoztunk arról, hogy a kamaszkor végére a serdülőnek el kell jutnia a fiatal felnőtt korra oda a saját személyiség fejlődésének, hogy önállóvá válik. Tehát, hogy le tud válni a szülőkről. A leválás nem azt jelenti, hogy nem szereti őket, nagyon is szereti, igaziból akkor tud leválni, ha jó volt a kapcsolatuk, és a szülő el tudja fogadni, hogy kirepül a fészekből a fióka, és bizony neki kell magának az élet nehézségeit megoldani, és csak akkor szól a szülő, csak akkor, ha a gyereke kéri. Nem szól neki különben, nem ad tanácsot, nem oktatja ki, nem szívja le, és így tovább. Csak ha kér tanácsot, akkor ad neki, amit ő gondol, és nem sértődik meg, ha a fiatal mégsem úgy csinálja. Ezt elmondani könnyű, megcsinálni nagyon nehéz. Hát ezek a dolgok nehezek, mert saját magunknak a nevelésére van szükség ahhoz, hogy el tudjuk engedni a gyerekeinket, mert általában nem a gyerek tehet róla, ha ez a kötődés megmarad. Hogy függ ez össze az előbbiekkel? Most egy picit ugrom egyet. Ott, ahol valójában az autonómia nem történt meg, a szeretettel, a teljes kapcsolat mellett, amit a szülő felé érez a gyerek, de hogy ő autonómá vált, tehát tudja magát szabályozni, tudja, hogy mit akar, van önbecsülése, van önbizalma, felelősségvállalása van, nem a szülő fizeti ki az adósságot, hanem ő fizeti ki. Ha venni akar valamit, dolgozó, megérte, ha kölcsön adunk, akkor lefektetjük, hogy mikor adja vissza a pénzt. Tehát a szülőnek kell megtanítani a gyereket a határok tartására. Ha a szülő ezt nem teszi meg, akkor most nehezet mondok, rendszerint a szülőnek lelkiismeret furdalása van, hogy nem neveltem jól a gyerekemet, mert akkor épp munkanélküli voltam, akkor éppen házassági problémám volt, beteg voltam, nem tudtam úgy odafigyelni rá. Ezek ilyen önfelmentés dolgok általában. Tehát ha bűntudatunk van nekünk szülőknek, a gyerek felé, hogy nem tudtuk őt önállóvá nevelni, nem merjük elengedni, mert nem adtuk meg neki azt a döntési készséget, amit már 6-8 éves korában is meg kell adni, sőt 4 éves korában is, azon a kis területen belül, aztán egyre nagyobb területen belül, amit ő szeretne, és ha pehje van, és nem jól sikerül, akkor neki kell a felelősséget vállalni, ugye ez nem arra vonatkozik, hogy az ablakba kiállhat. Szóval nem a veszélyre vonatkozik, nem engedjük el egyedül közlekedni, amíg nem biztos. De egy csomó döntés van, főleg serdülőkorban, amit a szülő nagyon nehezen visel el. Nagyon nehezen tűri el, mert félti, mert aggódik. Sokszor mögötte ez van, hogy akkor nem tudtam neki megadni mindent, ezt a szegény gyereket elsodorják, ez drogos lesz, ez rossz társaságba kerül. Mi lesz akkor velük, de sok ilyen példát látunk. Hát ezért kell magunkat folyamatosan nevelni, hogy az a bizalom bennünk is kialakuljon a gyerek felé, mert a gyerek is csak akkor fog felnőtt korába bízni bennünk, és felénk fordulni, ha a fiatal felnőtt koráig megadtuk neki azt a lehetőséget, hogy döntőképes legyen, és felelősségvállaló legyen, és ne a szülő döntsön helyette, és vállalja helyette a felelősséget. Tehát, hogy a szülőnek el kell viselnie azt, és természetesen a gyereknek is, hogy változik a kapcsolat. Hogy haza lehet szaladni az anyukához, meg lehet tanácsot kérni az apukától, ez mindkét félnek szüksége van erre, akkor, hogyha meg tudja tartani azt, hogy megkérdezem, meg olyan jól esik, ha megsimogat, de dönteni nekem kell, dönteni én döntök, tehát a fiatal és nem a szülő. Hogy néz ki ez a történet az unokák szempontjából? Azt gondolom, hogy ebben hát sokan érintettek, így körülbelül úgy kell, köszönöm, hogy milyen hatással van a gyerekre, az unokára a szülők, tehát a két nemzedék közé beszorulás, a szülők és a nagyszülők közé való besorolás. Ez itt azt hiszem, hogy nincs is igazából különbség, hogy anyós vagy anya, após vagy apáról van szó, mert mindenkivel mindenki összevezhet. Szóval, hogy ez nem igazi választóvonal, nagyon sok esetben, hogy az unokák ugye általában szeretnek menni a nagyszülőkhöz. Tehát pozitív odafordulás van. Úgy kezdődik, hogy ugye a nagyszülő egy segítséget jelent a fiatal szülőknek, hogy vigyáz a gyerekre, így szoktuk hívni. De ez a vigyázás több, hiszen vele van, vele lélegzik, neki főz, ő töltözteti, ez nem vigyázás, ez egy nagyon szoros együttlét. És akkor azt hallja otthon, mondjuk a édes anyukájától, hogy azt mondja a férjének, hogy az anyád már megint hidegen adta a, nem tudom, megint a verest, vagy a vizet, vagy akármit, és azért között. A gyerek először nem is érti, ugye a kisgyerek nem érti ezeket, a hangsúlyt, az emóciót érti, tehát az érzés, hogy az anya, az anyák hangjára nagyon ki vannak élezve a gyereket. Azt mondhatnám, hogy tényleg kora csecsemőkortól fogva, tehát amikor még egyáltalán nem is értik a beszédet, de az érzelmi részt, a hangsúlyokat, a levegővételt, mindent érzékelnek, ezt vizsgálatok kimutatták, rengeteg csecsemő vizsgálat volt. Hát az óvodásokra már nem is beszélve. A kamaszok meg sokszor szembe is fordulnak emiatt a szüleikkel, hogyha egy ilyen összenemülést tapasztalnak. Tehát ahhoz, hogy a gyerekeink, az unokák már jobban tudják azt, hogy hogyan kell a kapcsolatot és a leválást, ami nem szembenállást jelent, mert a kapcsolat megmarad, de nem egy ilyen kapcsolatot, ugye így szoktam mutatni, hogy ez a fajta kapcsolat, ez az egymásba kapaszkodás, ez egy olyan ragaszkodást jelent, ugye a magyar nyelv megint csak gyönyörű, össze vannak ragasztva. Hát ha össze van ragasztva a férjem az anyjával, akkor én akármit csinálhatok, különösen egyetlen fiú gyerekeknél, nagyon zárójelben mondom, nem mindenkire vonatkozik, nem minden családra, de sok elromlott házasság ilyen fonalon megy, hogy az egyszer fiát az anya nem engedi, és a fiú, és zsarolja a fiát, és a fiú úgy érzi, hogy hát neki muszáj, hogy eleget tegyen az anyjának, hát az anyja imádja őt, hát a felesége majd kibírja fiatal. Na most, ez nagyon meg tudja rontani a kapcsolatot. Tehát ez a fajta ragaszkodás, ez a nagyon szoros együttlét, ezt a kapcsolatot kell olyanná tenni, hogy külön is meg, tehát hogy ez a kapcsolat, ami az olyan kapcsolat, ami szabályozni tudok. Ezt nem tudom szabályozni, mert ez egymásba kapaszkodik. Együtt vagyunk, de külön is tudunk lenni. Tehát, hogy nem elszakad lélekbe legalábbis, még ha fizikailag messzire utazik is a fiatal, de az érzelmi kapcsolat megmarad. Ugye ezen múlnak a továbbiak. Azért mondanék arról is valamit, ami talán a kérdéshez, most van fél pár perc múlva, abba hagyom, tartozik hozzá, hogy sokszor nehezíti ezt az autonómiát, amit a fiatalok szeretnének elérni, jó esetben ugye a szülők is autonómak szeretnek lenni, és azt szeretik, ha a gyerekeik is bizonyos szabályokat betartanak, nem este 11-kor telefonál, ugye elfelejtettem, hogy tudsz-e vigyázni holnap a gyerekre, hanem hogy ez egy kicsit úgy normális mederbe működik. Tehát van még egy változata ennek, amikor a fiatalok úgy érzik, hogy mindenképpen segíteni kell a már idősödő szülőnek, és abban is segíteni akar, amiben, ez egy ilyen nemzedéki probléma inkább, de azt gondolom, hogy ide is tartozik, amikor még a szülő ezt nem igényelné. De anyukám, hát én ezt jobban tudom, hát ma már ilyen a világ, ezt így kell csinálni, segítek neked. És mielőtt még kérni a szülő, már beavatkozik az idősebb, tehát a szülőnek az életébe. És bizony ez se egy egyszerű dolog, ugyanígy nem, amikor hát a fiatal még nem, fiatal házaspár nem szorulna még segítségre, de a nagyszülők úgy érzik, hogy mindenben segíteni kell. A példámat is ebből a körből hoznám. Nem tudom a megoldást, csak egyszer került hozzám közel ez a történet, mesélték el, panaszolták el, de nem tudom ennek a folytatását, tehát ezt itt nektek kell ki, ahogy kitalálja, megoldani. Csak az a tapasztalat, hogy az sokat segít, ha belemegyünk a játékba egy ilyen szerepben.